Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Csak mondom a később érkezők számára, hogy itt az első sorban még vannak üres helyek, ha valakinek nem jutott volna. 105. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 455. ének első, második és hetedik versét. A 455. ének első, második és hetedik versét: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is. Az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, harmadik részének 16. versétől egészen a negyedik rész 11. verséig. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Timóteushoz írt első levél harmadik rész 16. és következő verseiben így szól a mi Urunk igéje. Valóban nagy a kegyesség titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igazság, a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél erre a vasárnapra is bennünket, hogy a te igéddel táplálkozzunk, és veled közösségben lehessünk az ige hallgatásában is, és az úrvacsorai közösségben is. Köszönjük, hogy a hosszú szárazság után adtál egy kis esőt az éjjel, és egy kicsit felüdülhetett a természet, és most adod nekünk a te igédet, amellyel a mi lelkünket üdített fel, és táplálsz bennünket hozzánk illő eredellel. Megköszönjük, amit az elmúlt héten is kaphattunk tőled, és most eléd hozzuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket, kéréseinket, gondjainkat, bajainkat, gyászunkat, szomorúságunkat, de eléd hozzuk örömünket és hálaadásunkat is, hiszen mindaz, ami ér bennünket, a te kegyelmedből történik, és a javunkat szolgálja. Add meg, Urunk, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Lehessünk annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is. szent lelked világosságával tedd most is érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 239. ének első versét énekeljük. A 239. ének első verse így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 4. részének 6., 7. és 8. versében eképpen. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Kedves testvérek, ebben az ige szakaszban, amit olvastam, sok szó esett a kegyességről. Hallottunk a kegyesség titkáról, a kegyesség csapdáiról, a kegyesség gyakorlásáról, a kegyesség hasznáról, és amíg olvasnám tovább a Timóteus levelét, ott olyan példákat találunk, hogy Timóteus hogy legyen példája a hívőknek a kegyesség különféle megnyilvánulásában. De hát mi is a kegyesség, és kik a kegyes emberek? Mire gondoltunk, amikor az igét hallottuk, és itt a kegyesekről esett szó? Amikor a zsoltárokat olvastam, ott a 12. zsoltárban így fohászkodik a zsoltáros, hogy segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek. Elfogytak. Nincsenek már. Kik azok? És hogy most vannak-e kegyes emberek? Kik a kegyesek, és mit jelent a kegyesség? Az elmúlt pénteken megkérdeztem az ifjúsági bibliaóra résztvevőit, meg másokat is megkérdeztem, hogy mit jelent szerintük a kegyesség, kik a kegyes emberek. És volt, aki a kegyes szóban a kegyelmest hallotta bele, vagyis, hogy kegyes az, aki kegyelmet gyakorol mások felé, és aki irgalmas tud lenni a többi emberhez. Az egyik válaszadó szerint a kegyesség az, amikor a hit tettekben nyilvánul meg. Olyan válasz is hangzott, hogy azok a kegyesek, akik Isten törvénye szerint élnek, de igazán csak azok tudják ezt a kegyességet megvalósítani, akikben Jézus Krisztus él, és ő az, aki megtartja bennünk az Isten törvényét. Vagy egy másik válasz, a kegyesség egy magasabb szintű életvitel, a hívő ember életformája. És aztán az elhangzott válaszokból az is kiderült, hogy a szónak van pozitív és negatív csengése is, mert a válaszadó szerint vannak igazi kegyesek, és vannak álkegyesek is. Tehát vannak olyanok, akik csak kegyeskedő módon viselkednek, akik eljátsszák, hogy az Istent szeretik, hogy az Isten kedvében akarnak járni, de valójában az emberek tetszését és elismerését várják, és az ilyenek a képmutató életükkel inkább rossz példát adnak arra, hogy milyen is a kegyes élet. Az igazi kegyesség az nem színlelés, hanem szívből jön. Vajon mi kegyes emberek vagyunk? Vajon mi kegyes embereknek tartjuk magunkat? És ugyanezt mondják rólunk a családtagjaink, a szomszédaink, az ismerőseink is. Kedves testvérek, a mai igénk a tiszta, Isten szerint való kegyességről szól, és ezt három vonatkozásban nézzük most meg az ige alapján, ahol szó van a kegyesség gyakorlásáról, mit jelent gyakorolni magunkat a kegyességben, szó van a kegyesség forrásáról, hogy honnan kapjuk az erőt, hogy jól gyakoroljuk a kegyességünket, és szó van a kegyesség hasznáról, hogy mire való, mire jó az, hogy mi kegyes életet élünk. Először tehát a kegyesség gyakorlása. Hát a kegyesség olyan valami, amit gyakorolni lehet. Nem csak, hogy lehet, gyakorolni is kell. Pál felszólítja Timóteust arra, hogy gyakorolja magát a kegyességben. Mert mindenhez, amit az életben el szeretnénk érni, gyakorlásra van szükség. Gyakorolnak azok, akik valamilyen hivatásra készülnek, hogy mire elkészülnek hozzáadigra, jó gyakorlatuk legyen benne. Gyakorolnak a mesteremberek, gyakorolnak a zenészek, a muzsikusok, gyakorolnak és edzenek a sportolók, és Pál itt éppen a sportból vett kifejezést használja, a gimnasztikát, és ez a görög szó, ez tulajdonképpen gyakorlást jelent. És mi, akik itt vagyunk, azt mondjuk, hogy mi gyakoroljuk a vallásunkat. Valamilyen formában mi a kegyesség gyakorlói vagyunk, hiszen eljöttünk az Isten tiszteletre, imádkozni is szoktunk, vagy talán imádkozgatni. A Bibliát is elővesszük otthon. Igaz, hogyha előszörre nem értjük, akkor hamar félretesszük, de legalább elővesszük. És sajnos azért itt látjuk a hiányosságokat, hogyha nem értjük az igét, akkor nem gyakoroljuk addig, hogy végre fel is fogjuk, pedig itt arra is szükség lenne, hogy annak az üzenetét be is építsük az életünk mindennapjaiba. Lám, mi olyan könnyen feladjuk a gyakorlást, olyan könnyen abba hagyjuk, és úgy látjuk, hogy nem érdemes gyakorolni, mert úgy sem megy. Miért van az, hogy nem szívesen jövünk el egy bibliaórára, ahol nem csak hallgatjuk az igét, hanem át is beszéljük, ahol végig gondoljuk, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatba is átültetni. Miért kerüljük a közös imádság alkalmait, ahol gyakorolhatjuk azt is, hogy úgy imádkozni együtt, hangosan is, ahol mindannyian rá tudunk hangolódni az Isten közelségére, a vele való együttlétre, és amikor egyé válunk az imádságban az Úrral, akkor együtt tudjuk rámondani az áment is az imádságra. Félünk attól, hogy nem tudunk jól imádkozni, vagy ez kellemetlen lesz számunkra, hogy nem merünk megszólalni. Miért van az, hogy a legtöbb ember csak nagy ünnepeken megy el úrvacsorát venni, holott ez is része lenne a mi kegyes életvitelünknek? Miért csak olyan megszokásos úrvacsora vételünk van, nem gyakoroljuk igazán azt, hogy megvalljuk a bűneinket, letegyük azokat Jézus Krisztus keresztjénél, és az úrvacsora olyan változást hozzon az életünkben, hogy aki nemet mondott egy bűnére, és arra bocsánatot nyert, abban meglegyen legalább az a készség, hogy én ezentúl nem akarok ebben a bűnömben élni, és kérem az én Uram segítségét, hogy előrébb juthassak. Mi az oka, hogy nem merünk beszélni Jézusról a családunkban, az ismerőseink körében? Azért, mert Isten szent lelke nem tud bennünket arra indítani, hogy ezt megtegyük, mert nem vagyunk ráhangolódva, nem engedtük át magunkat az Isten vezetésének, pedig ott van az igében az is, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, akiket az ő lelke által tud munkába fogni, az fog tudni szolgálni az Úrnak. Úgy látszik, hogy a mi kegyességünk csak külsőségekben nyilvánul meg, csak látszat kegyesség, de a tartalom hiányzik. Bizony nekünk is szól ez az ige, gyakorold magad a kegyességben. Mit kell nekünk gyakorolnunk? Mindazt, amiről eddig beszéltünk. Az Istenre figyelést és az egymásra figyelést is. Aki már Jézus Krisztus befogadta a szívébe, aki átadta az élete irányítását az Úrnak, annak gyakorolnia kell a megbocsátást, gyakorolnia kell az irgalmasságot, a türelmet, a másik ember gyengéinek az elhordozását, szeretetben való elhordozását. Gyakorolnunk kell a figyelmességet házastársunk felé, családtagjaink felé, azok felé, akikkel együtt élünk, akikkel gyakran találkozunk és együtt vagyunk. És jó lenne gyakorlatot szereznünk abban, hogy egymás szeretet nyelvét megismerjük, és ezt a nyelvet gyakoroljuk is minden nap. Gyakoroljátok a vendégszeretetet, ahogyan erre felszólít Isten igéje, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert vannak, akik tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Annyi mindenben megnyilvánul az, hogy mi a kegyességünket gyakorolhatjuk, ha az Úré a szívünk. De mindeközben azt is tudnunk kell, hogy a jó lelki erőnlét fenntartásához rendszeres gyakorlás kell. Az eredményes gyakorláshoz pedig kitartás kell. Tehát nem lehet hamar feladni és hamar abba hagyni. Volt egy film, a Tűzálló címmel, talán sokan látták is már, ahol egy válófélben levő férfinek azt tanácsolják, hogy 40 napon keresztül a Jézus Krisztus szeretetével forduljon a házastársa felé, és hogy a megbocsátó szeretetet minden nap gyakorolja, mert másképpen nem fog működni a házasságuk. És aztán a filmben kiderült, hogy még ennél is több napra volt szükség, de nem volt hiába való ez a gyakorlás. Isten segítségére sietett ennek az embernek. Ne feledjük, hogy van nekünk egy jó edzőnk, Jézus Krisztus, aki nem csak kitűnő mester, hanem ő az erőforrásunk is, hiszen ő biztosítja a gyakorláshoz szükséges erőt is. Nézzünk fel Jézusra. És már itt is vagyunk a második pontunknál, a kegyesség forrásánál, Jézus Krisztusnál. Őtőle meríthetünk erőt, ő maga a kegyesség titka, ahogy itt olvashattuk, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Igen, ő benne, Jézus Krisztusban valósult meg az az életforma, amely számunkra is követendő, hogy ahogyan ő élt, úgy kellene nekünk is élnünk, ahogyan ő beszélt, nekünk is úgy kellene beszélnünk, ahogy ő az emberekkel törődött, ahogy ő a mennyei atya akaratát kereste mindenben, ebben fog nálunk is megvalósulni a kegyesség. De hogyan kaphatjuk meg ezt az erőt, amely Jézus Krisztusban, mint erőforrásban van? Erre is ő maga tanított bennünket. Azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. Tehát aki rajta van a szőlőtőn, Jézus Krisztuson az egész életével, olyan módon, hogy élet közösségben van ő vele, átjárja őt is az élet nedve, és hogyha ezt a szőlővesszőt levágnánk onnan, akkor onnantól már nem teremhetne gyümölcsöt. És ezek a gyümölcsök, amelyek meg kellene, hogy látszódjanak az életünkben, erről lesz majd szó a hétvégén Mátraházán is, hogy teremjük ezeket a gyümölcsöket, amelyek az egész kereszténységünket jelzik, hogy van-e bennünk szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Jézus ezt is megtanítja nekünk, hogy ő vele szoros, élő közösségben kell lennünk, hogy szüntelen erőforrás lehessen ő a számunkra. Az ő szeretetéből kaphatunk mi is szeretetet, az ő hűségéből kaphatunk mi is hűséget, Jézus Krisztus által, őt pedig a Szentírásból ismerhetjük meg, mert Isten Jézus Krisztusban jelentette ki magát nekünk. A Szentírásban mindez le van írva a Bibliában, és nem véletlen, hogy Pál apostol is ezt írja Timóteusnak, hogy a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozzon, mert a kegyességhez neki erre van szüksége. A kegyes ember számára a naponkénti bibliaolvasás nem pusztán egy szép szokás, hogy hát azért úgy illik, hogy minden reggel elővegyem a Bibliámat. Nem egy kötelező gyakorlat, amit minden kereszténynek kötelessége, hogy a Bibliát elővegye, hanem létszükséglet, lelki táplálék. És most vizsgáljuk meg mi is a kegyességünket, hogy mi mivel táplálkozunk. Mi az, ami számunkra egy naponkénti forrás, ahova mindig oda megyünk. Mivel tápláljuk a lelkünket? Szórakoztató filmekkel? Híres emberek gondolataival, meglátásaival? izgalmas hírekkel, amelyekre alig várunk, hogy azokkal táplálhassuk magunkat. Pál azt mondja, a szentségtelen és bénasszonyos meséket utasítsd el, hanem táplálkozzál Isten élő igéjével, amely igazi lelki táplálék mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus Krisztushoz kell ezért mennünk. Ahogy a mobiltelefon akkumulátorának is szüksége van arra, hogy időnként feltöltsük, mert különben nem tudja az energiát átadni a készüléknek. Ugyanígy a kegyes, istenfélő embernek is fel kell töltekeznie Isten igéjéből, mert ha nem töltekezik fel, akkor hamar kimerül, és hamar használhatatlanná válik. Pál arra buzdítja Timóteust, hogy tanítsa a gyülekezetet. Aki tanít, annak előbb tanulnia kell. Aki szolgálni szeretne az Úrnak, annak előbb el kell fogadnia az ő szolgálatát, ahogy Jézus mondja, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. És aki már Jézus Krisztus szolgálatát elfogadta, az szolgálhat mások felé is. A kegyesség forrása Jézus Krisztusban van. Így is mondhatnánk, hogy az igében van, hiszen az igének minden formája, amellyel találkozunk, ezt az igazi erőforrás jelenti. A testélet ige Jézus Krisztus, ő a mi erőforrásunk. Az írott igében, a Bibliában vehetjük magunkhoz ezt a lelki táplálékot. A hirdetett igében, a prédikációban szól maga Isten hozzánk. A sákramentumban, az úrvacsorában, a látható igében is így lehet közösségünk Jézus Krisztussal, és így lesz ő a kegyesség gyakorlásához kimeríthetetlen erőforrásá számunkra. Végül a kegyesség hasznáról is ír az apostol. Mire jó a kegyesség? Mire való? Ahhoz, hogy jobban értsük a kegyesség hasznát, Pál oda illeszti emellé a test gyakorlásának a képét, amiről már az előbb is hallottunk. Az edzés, a tréning, amely sokszor lemondással jár, a test sanyargatása sokat segíthet abban, hogy valaki a sportban eredményt érjen el. A kitartó gyakorlás és edzés. És Pál ugyan nem nevezi teljesen haszontalannak a test gyakorlását, sanyargatását, de azt mondja róla, hogy ennek kevesebb a haszna, és sokkal több haszna van a kegyességnek, amely mindenre hasznos. A test gyakorlása jó arra, hogy az egészségünket, a testi erőnlétünket karbantartsuk, a kegyességben pedig benne van a jelen és a jövendő élet ígérete. És amikor itt életről olvasunk, a Biblia eredeti nyelvében, a görögben két szó is van az életre. Az egyik jelenti a biológiai létet, életformánkat, a másik pedig jelenti azt a minőségi életet, amely Jézus Krisztusban lehet a miénk, amely nem csak itt a földi életben lehet már a miénk, hanem az örök életet is jelenti. És Jézus ezt az életet mondja, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ugyanerről az életről olvasunk itt, hogy ebben a kegyességben benne van a jelen és a jövendő élet ígérete. Hasznos az igazi kegyesség? De még mennyire? Mindenre hasznos. Hasznos arra, hogy tudjuk, hogy nem hiába élünk ezen a világon, nem hiába születtünk, mert Isten ad nekünk célt, ad nekünk tartalmat az életünkbe, és a kegyességben ez megvalósul. Hasznos a kegyesség arra, hogy ne azokat az értékeket keressük, amelyek elmúlnak, amelyeket elveszítünk, hanem azokat az igazi értékeket, amiket az Úr ad nekünk, hogy megteremjük mi is a lélek gyümölcsét. Hasznos a kegyesség arra, hogy ápoljuk emberi kapcsolatainkat, a meghidegült szeretetet újra élesszük az Istentől nyert szeretettel, Jézus Krisztus által minden nap növekedjünk és fejlődjünk a szeretetben. Hasznos a kegyesség arra, hogy felkészüljünk a földi életünk végére, és készen álljunk arra, amikor Jézus Krisztus magához szólít bennünket, és az ő kezét megfogva tudjuk átlépni az örök életkapuját. A kegyesség mindenre hasznos. Megvan benne a jelen és az eljövendő élet ígérete. Mi is hát ez a kegyesség, amiről most már elég sokat hallottunk, amely mindenre elég, amely mindenre hasznos? Mindenképpen több, mint vallásos szokások gyakorlása. A kegyesség, ahogy egy régi csendes héten hallottam, nem más, mint a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat tudatos ápolása. Amikor a Bibliát kézbe veszem, akkor azért veszem a kezembe, mert Jézus Krisztussal akarok közösségben lenni, aki szól hozzám, aki tanít engem. Amikor elmegyek a templomba az istentiszteletre, nem azért megyek el, hogy egy szép prédikációt meghallgassak, vagy kíváncsi vagyok, hogy a lelkipásztor mit tud elmondani, hanem azért megyek, hogy Jézus Krisztussal találkozzam, és azokkal a testvérekkel, akik mindannyian keresztjének, Jézus Krisztus követői, akik életükkel is kifejezik a templomba járásukkal is, hogy Jézus Krisztussal akarnak közösségben lenni. Azért kulcsolom imádságra a kezem, mert így is, az imádságban is az én Urammal akarok kapcsolatban lenni, aki hallja az én imádságomat, még akkor is, amikor csak magamban, csendben mondom el az imádságomat, és ő tudja, hogy én nekem mire van szükségem. Azért imádkozom akár többször is naponta, mert szükségem van arra, hogy vele közösségben legyek. És azért veszek úrvacsorát, mert az úrvacsora is Jézus Krisztussal való közösségemnek a megerősítése, annak a szövetségnek, amelyet Isten Jézus Krisztus által velem is kötött. Valóban Jézusnál van a kegyesség forrása, ő maga parancsolja, nem csak Pál apostol mondja, hogy gyakoroljuk a kegyességet. Ő teszi lehetővé számunkra, hogy az mindenkor a javunkra és a hasznunkra váljék. Tegyük hát fel a kérdést, igazi-e a mi kegyességünk, vagy pedig még mindig csak egyfajta álkegyességben élünk. Ha igazi a kegyességünk, akkor kérjük a mi Urunkat, hogy segítsen minket ebben fejlődni, adjon kitartást a kegyességünk gyakorlásához. Ha pedig nem jutottunk el odáig, hogy igazi legyen a mi kegyességünk, akkor tegyük le most bűnként az álkegyességünket, hogy üres formaságokban próbáltuk csak a szánkkal követni Jézust, de a szívünk távol maradt tőle. És kérjük azt, hogy maga Jézus Krisztus vegyen lakodást a mi szívünkben, és ő vele, az ő erejével éljük tovább az életünket. gyakoroljuk magunkat a kegyességben, mert erre biztat bennünket, és ehhez ad erőt, ami megváltó Urunk Jézus Krisztus. Áldassék az ő neve. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük a 285. ének 4. versét. A 285. ének 4. verse így kezdődik: adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy a mi életvitelünk, a mi kereszténységünk, a mi kegyességünk sokszor kiüresedett és hiába való forma volt. Nem te irányítottad az életünket. Magunk választotta Isten tisztelettel próbáltuk pótolni azt, amire te felszólítottál bennünket. És Úr Jézus Krisztus, te példát adtál arra is, mit jelent minden nap imádkozó szívvel, az Atya akaratát keresve, alázatos szeretetben szolgálni. És bennünket is erre tanítasz, hogy mi is valóban keresztjének lehessünk, krisztusiak, Krisztus követők. Bocsáss meg, amikor nem volt bennünk elég kitartás, hogy megértsük és átgondoljuk a hallott és olvasott igét. Amikor feladtuk azt, hogy úgy éreztük, hogy kár ezzel annyi időt tölteni, van ennél fontosabb is. De köszönjük, hogy te nem hagytad abba, hogy szüntelenül figyelmeztes, taníts, formálj minket, és alkalmassá tégy a neked való szolgálatra. És akiket te kézbe veszel, azok valóban át is formálódnak, akiknek az életében valóban változás is történik. Ahogy az úrvacsora alkalmával megígérjük, hogy a te dicsőségedre igyekszünk élni. Segíts, hogy ezeket az ígéreteinket is megtarthassuk, komolyan vehessük. Imádkozunk azokért, akik betegségben, próbatételekben vannak most, akik kórházban műtétre várnak, vagy éppen túl vannak egy műtéten, akik számára a szenvedés nehéz ideje sóhajt, könnyeket hoz elő, hadd találjanak oda hozzád ebben a nyomorúságban, és tudjanak föltekinteni rád, aki erőforrásuk vagy a szenvedések elhordozásában is. És a folytatásra nézve is legyen meg, Urunk, a te akaratod. Te áldott orvos vagy. Te tudsz segíteni a bajokon, a betegségeken, akire még feladatot bízol. Adj gyógyulást, adj megerősödést, hogy együtt adhassunk hálát a gyülekezet közösségében is meggyógyult testvéreink életéért. És akiknek pedig lejár az idejük e földi életben, hadd legyen a hátra levő rövidre szabott idő elég arra, hogy rendezzék életüket veled, és készen álljanak arra, hogy odaálljanak eléd számot adni életükről. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért. Most is itt vannak közöttünk azok, akik az elválás friss sebét érzik lelkükön. Add nekik, Urunk, a te lelked vigasztalását, a szív sebét kötözd be, hiszen azt ígérted, közel vagy a megtört szívűekhez, a sebzett lelkűeket megsegíted. És erősítsd őket is a feltámadás és örök élet reménységével, azzal a bizonyossággal, hogy a feltámadáskor mi megláthatunk téged, Urunk, és megláthatjuk azokat is, akiktől most egy időre el kellett válnunk. Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló hétért, azért a lelki alkalomért, amit készítesz Mátraházán gyülekezetünk sok tagjának. Hadd legyen az is a lelki megerősödés drága alkalma. Áraszd ki ott is a te lelked áldását, de azok számára is, akik itt maradnak, és itt vesznek majd részt Isten tiszteleten, azoknak is hadd szóljon a te élő igéd üzenete. Hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk tagjai Mátraházán vesznek részt egy csendes hétvégén, augusztus 1-től 4-ig, tehát csütörtöktől vasárnapig. Akik erre már korábban jelentkeztek, azok a végső tudnivalókat ma délután egy elektronikus levélben fogják még megkapni. De kérjük azt is, hogy az istentisztelet után azokat, akik Mátorházára mennek, azok közül, akik az autót rendelkezésre tudják bocsátani, hogy van még náluk hely, vagy akik nem tudják, hogy melyik autóval mennének, egy egyeztetésre maradjanak együtt majd az istentisztelet után. Imádkozunk azért, hogy itt is az Isten lelkének áldása legyen. A hétközi alkalmak közül meg lesz tartva kedden 8:30-kor az imaközösség, 9-kor a gyülekezeti bibliaóra. A pénteki ifjúsági bibliaóra most nem lesz megtartva, mert az ifjak is ott lesznek Mátraházán. De jövő vasárnap így is lesz itt Isten tisztelet. Keresztény részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Cséke Endre 85 évet élt atyánk fiát, és Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. És ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottainkat, Szili Károlyné 70 éves korában hunyt el, az ő temetése szerdán délután 3 órakor lesz, és Dorogi Istvánné 62 éves korában hunyt el, a temetéséről most majd a hét elején történik intézkedés, még nem tudjuk az időpontját. Ami Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten a templom felújítására 20 000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem azt is, hogy az istentisztelet után iratterjesztésünkben bibliákat, énekeskönyveket, hitünket ébresztő és erősítő kiadványokat vásárolhatunk. És végül nem utolsó sorban azt hirdetem, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsoraosztás lesz, és szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik lélekben készen állnak arra, hogy az Úrral közösségben legyenek, és maradjanak együtt az úrvacsora alkalmán. Mindenkinek tudjuk biztosítani az úrvacsorát, azoknak is, akik a fenti teremben vannak, meg azoknak is, akik itt lent vannak, tehát meg tudjuk oldani itt az úrvacsorát. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk erészének zárásaképpen a 786. éneket énekeljük a másik énekgyűjteményből. A 786. ének így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Fennállva fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.
Mm-hmm.